I love my sweet woman down to the core.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
A zsidó és keresztény hitet Jézus személye is összekapcsolja. A szinte egymásba fonódó húsvéti ünnep katarzisáról beszélgetek dr. Ber Miklós nyugalmazott római katolikus Váci megyés püspökkel.
Ma van virágvasárnap. Mit is jelent ez a keresztény egyházak számára, a katolikus egyház számára?
Jézus bevonulása. A nagy hétnek a kezdete.
De azt mondjuk, hogy ő Pészákra ment.
Igen.
Mint egy zsidó emberre ment.
Igen.
És akkor
igen.
De közben már várták őt.
Igen.
És kik várták?
A megelőző hónapok, hát hogy feltételezzük, hogy ez 3 évet átölelő időszak lehetett a megkeresztelkedésétől, amikor a Jordánba megkeresztelkedik, és hát ugye egyre több helyen tanított, csodák kísérték az ő tanítását, most ő például a kenyérszaporításnak a csodája, vagy a vihar lecsendesítése, vagy meggyógyítja a bénát. Nyilván hát híre ment, és közben Jeruzsálembe is többször megfordul, tehát a 3 év alatt. Tehát már nagyon sokan ismerik, és előző napokban lehetett a betániai történet, annak is híre ment, hogy a barátját Lázárt visszahívta a halálból, hát föltámasztotta őt. Ugye így olvassuk, hogy nagyon sokan eljöttek Jeruzsálemből, hogy Lázárt is lássák, meg hát ez beszédtéma volt. Na most ilyen előzmények után, hát szóbeszéd volt, hogy vajon eljön-e a Peszákra, a húsvéti ünnepekre, most is Jeruzsálembe találkozhatnak-e vele. És amikor hallották, hogy tényleg jön, akkor hát egymásnak adták a hírt, hogy jön a Jézus, jön a Mester. És hát kivonultak eléje, és hát az örömükbe, hát valami kedves fogadtatással, ahogy olvassuk a beszámolókat, hogy Máténál, Mártnál, Lukácsnál, Jánosnál, mindegyik beszámol erről, olajfaágak törnek le, a ruhájukat leterítik az útra, és még ugye a történethez hozzá tartozik, hogy egy Betfagé nevű kis faluba kölcsön kér egy szamarat. És arra ráül, és hát így vonul be, és hát ez egy kicsit ugye a Zakariás prófétára rímel, hogy íme szamár háton jön a szelíd próféta. Tehát erre is utalás történt. Ez egy megszokott utazási eszközként, és hát ezután megy be a jeruzsálemi templomba, és hát ott sokan ünneplik őt, de hát közben meg már a főpapság, meg a farizeusok, írástudók árgus szemmel figyelik, hogy most megint milyen tanításokat fog mondani.
Hát ők már értesültek a 3 évvel ezelőtti keresztelkedésről is.
Igen, hogyne. Hogy
és ne. Akkor, mint zsidó ember megkeresztelkedett, és
igen.
Ezzel kihúzta a gyufát.
Hát igen, tehát...
Mondhatjuk, ugye?
És hát már az megelőzően vitái voltak a farizeusokkal, a főpapokkal, sok, hát a mózesi törvénnyel kapcsolatos viták. Na lényeg az, hogy tudtak róla, és megjegyzi Máté is, Márk is, Lukács is, János is, hogy elhatározták, hogy Jézust meg kell állítani. És az egyik ilyen konkrét történet, hogy a főpap Kajafás azt mondja, hogy jobb, hogyha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nép elpusztuljon. Ezek az az értelme, hogy féltek a főpapok is, hogy fölhergeli a római helyőrséget, tehát a rómaiakat, ugye a Pilátust, és emiatt talán retorzió éri a várost. És hát ugye ezt azóta is emlegetjük, hogy jobb, ha egy ember hal meg, mintha az egész nép elveszne. Tehát elhatározzák, hogy Jézust leállítják. Most, hogy először csak elfogják, de később már meg is ölik.
Annyit, hogy a főpapság, ez a zsidó papság volt.
Igen, igen.
Akik ugye nem egyenlők a rabbisággal, mert ugye a főpapság és a rabbiság az különböző társaság.
Igen, igen.
Akkor menjünk tovább. Igen.
Na. Tehát a lényeg az, hogy ez van a háttérben, hogy Jézus működését meg akarják akadályozni. Közben a nép meg lelkesedik érte, és ott vannak mellette a tanítványok, de közben titokba megy ugye a betániai barátaihoz, a Lázárékhoz, ott tölti az éjszakát. Tehát ez mind jelzi azt, hogy Jézus számít rá, hogy fölnépnek ellene. Na most ugye ez a virágvasárnap, akkor utána következnek a hét első napjai. Úgy volt, hogy Betániába tölti az éjszakát, napközben pedig bemegy Jeruzsálembe, és ott megint a jeruzsálemi templomba tanít.
Betániába, ahol Lázárt
feltámasztotta. Ahol a Lázárt feltámasztotta, igen. És akkor így érkezünk el csütörtökhöz, ahol ott úgy kezdődik a napnak a története, hogy Betániából elindulnak, és megkérdezik Jézustól a tanítványai, hogy hol akarod a széderestét tölteni, a húsvéti vacsorát.
Mert ugye a szédereste az emlékezés a zsidók
Egyiptomból a kivonulására. Igen, és hát ugye ezért a bárány vacsora, ugye hát ahogy az a mózesi törvény bele van írva. És ugye Jézus azt mondja, hogy menjetek be a városba, találkoztok egy vizes korsót hűvő emberrel, aki majd elvezet titeket abba a házba, ahol én már előzőleg megállapodtam a háziakkal, hogy ott tartjuk a vacsorát. Tehát ez olyan kicsit érdekes, hogy ez a konspiratív előkészítés. És így érkeznek aztán el csütörtök estére, ahol ott vannak a tanítványok, és megint a szédereste szertartása szerinti bárány vacsorára jönnek. De ami már az új, és a meglepő a tanítványok számára, hogy Jézus azt mondja, amikor kezébe veszi a kenyeret, hogy ez az én testem, ezt vegyétek. Meg a borral telt poharat is mondja, hogy ez az én vérem, ebből igyatok, és ezt tegyétek az én emlékezetemre. Na most éppen így kapcsolódik a szédereste az utolsó vacsorához.
És amit... ő már sejtett, hogy mi következik, hát a többiek nem tudták.
Igen. És akkor ezekben a szavakban, hogy vágyva vágytam arra, hogy elköltsem veletek ezt a vacsorát. És ezt csak utólag értették meg a tanítványok, hogy ez egy búcsúzás volt. És akkor ott a vacsora végén elbúcsúzik a háziaktól, és a tanítványokkal együtt kimegy az olajfák hegyének a lejtőjén, a Getsemáni kertbe, ahonnan aztán hát elfogják. Mert közben a Júdás már mondja a főpapoknak, hogy én kezetekbe adom őt, és akkor hát kiutalnak neki 30 ezüstöt. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ez utal a József történetére, akit megint csak eladnak a testvérei az egyiptomiaknak. Tehát ezek mind érdekes párhuzamok.
De Júdás elárulta, azt Jézus megjósolta előbb jóval.
Igen. Tehát már az utolsó vacsorán is ő utalt erre, hogy egy közületek elárul engem. És akkor János kérdezi, hogy ki az uram? Az, aki velem együtt a tálba nyúl, és akkor bemált egy falatot a tálba, és a Júdásnak adja. És hát azt a János már akkor tudja. És a Júdás pedig elmegy. Tehát ő már a Getsemáni kertben nem megy a tanítványokkal, hanem elmegy közbe a főpapokhoz.
De akkor ez az egész történet előre meg van írva.
Igen.
Akkor Júdás azért árulja el, mert az is megvan írva.
Hát az is megvan írva. Ezek mindig nagyon érdekes dolgok, hogy Jézus belelátott a lelkébe.
De nem tehetett mást,
mert igen.
Különben nem következik el nagy péntek.
Igen. És akkor utána, hát fölgyorsulnak az események, először elviszik Annás főpaphoz, és aztán ugye a Kaifáshoz, és akkor ott a Kaifás szembesíti őt a váddal, hogy most itt előttünk mondd meg, hogy tényleg te vagy Isten fia. És akkor Jézus ennyit mondja, igen, te mondod. És akkor megszaggatja a főpap a ruháját, hogy ez Isten káromlás, mit szóltok hozzá? És mindjárt kórusban mondják, hogy méltó a halálra. Tehát itt születik meg nyilvánosan a halálos ítélet Jézus ellen, és ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor ott voltam Jeruzsálemben évekkel ezelőtt, és elmentünk a Annás főpap feltételezett házához, akkor ott mutatta az idegen vezető, hogy ott van egy föld alatti üreg, ahol valószínűleg az éjszakát tölthette Jézus. És ez nagyon érdekes, ahogy elmagyarázták, hogy hát egy ilyen üreg, ahova az elítélteket leengedték, talán kötéllel, és talán kitárt karral volt ott kikötözve, és van a földbe egy ilyen elszíneződés, mintha egy ember, kitárt karú embernek a árnyéka lenne. Hát ez nekem a fantáziámat nagyon megmozgatta, hogy ez elképzelhető, hogy Jézust ott tartották fogva, egészen addig, ameddig másnap nagypénteken nem vitték Pilátushoz. És akkor hát ugye azt már ismerjük ugye a elítélésének a további eseményeit, hogy kérik Pilátustól, hogy ő mondja ki az ítéletet. És akkor Pilátus megkérdezi, hogy hát miért tőlem kéritek? mert nekünk nem szabad senkit megölnünk. És akkor döbben rá Pilátus, hogy itt komoly dologról van szó, halálos ítéletről. És akkor ott vívódik, és akkor ugye megmossa a kezét, hogy én ártatlan vagyok. Igen, ezt mi vállaljuk, az ő vére mi rajtunk, és a gyermekeinken. És akkor először megostoroztatja Pilátus Jézust, és talán ugye erre gondol, hogy ezzel megelégszenek a főpapok, de akkor már fölhetszerik ugyanazt a népet, akik virágvasárnap örömmel fogadják, és kórusba mondják, hogy keresztre vele. És hát ugye ez egy borzasztó lélektani átváltozás, hogy így lehet a tömeget manipulálni.
És ez ma is így van.
És ez sajnos azóta is így van. És akkor utána Pilátus azt mondja, jó, vigyétek, feszítsétek keresztre. És ugye a keresztút, a keresztre feszítés, Munkácsinak a csodálatos festményére gondolok, és Jézus meghal a kereszten. És hát ugye ott van édesanyja, a János, meg még egy-két bátrabb asszony, mert a tanítványok félnek és elszaladnak. És amikor hát Jézus meghal, eltemetik ott az arimateiai Józsefnek a sírjába, aki fölajánlja az ő üres sírját. És úgy tűnik, hogy mindennek vége, amiben reménykedtek a tanítványok, hogy hát majd Jézus, mert amiben reménykedtek, az ugyanaz volt, amitől a főpapok is féltek, hogy föllázítja a népet, és a rómaiak ellen szabadságharcot indít. És látják meghalni, minden reményük szerte foszlik. És így érkezik el húsvét hajnala, hogy a nagy szombatot éppen a zsidó törvény szerint csöndben töltik. Semmiféle munkát nem végezhetnek, hosszabb útra nem mehetnek, csak a zsinagógáig és otthon vannak, de a harmadnap, a húsvét hajnala, az a nagy meglepetés. Amikor először ugye egy-két asszony megy a sírhoz, azzal a szándékkal, hogy vigyenek balzsamot a szabályos temetéshöz, hogy a holttestet így készítsék el, és látják, hogy üres a sír. És akkor szólnak a tanítványoknak, jön a Péter, János, ők is látják, hogy üres a sír, és hát ez a megdöbbentő élményük, amit először nem tudnak hogy fölfogni, megérteni, és akkor így következik aztán el megint csak a húsvét vasárnap este, ahol együtt vannak ugyanott az utolsó vacsora termébe, ahol egyszer csak Jézus odajön közéjük. És a megdöbbenéstől szóhoz nem juthatnak, és akkor Jézus azt mondja, ne féljetek. Én vagyok. És hát ez a húsvét ünnepének a lényege, a csúcsa, hogy amit Jézus megjövendölt már korábban, hogy ez megvalósult, hogy meghalt, de föltámadt.
Ami hétfőn következik, az egy népi öröm ünnep?
Persze, hogyne. Tehát ezek már olyan kedves évszázadok alatt kialakult ünnepi hagyományok, a locsolás, ugye a keresztvíz, az újjászületés, és hát a tojás, az új élet jelképe, hát ezek mind ezek a népi hagyományok hozzá kötődnek. És hát ugye tulajdonképpen a húsvéti ünnepünk az egy hetes ünnep. Tehát kezdődik ugye a húsvét vasárnappal az ünnep, és hát egész a következő vasárnapig tart egy 8 napos ünnep. Az egész hét úgynevezett fényes hétnek nevezzük. Tehát az örvendezés, a húsvét öröm fénye, örömmének az ünnepe.
Köszönöm szépen.
A húsvétről beszélgettem dr. Berr Miklós nyugalmazott római katolikus Váci megyés püspökkel.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
2025. október 4-e van, és Túró Cigerget köszöntöm, irodalomtörténészt. Szervusz!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Azért kértem ezt a beszélgetést, mert néhány napja tért vissza Üzbegisztánból, nem először, arról a vidékről. A cél az volt, hogy 3 város meglátogass, ez egy társas utazás volt, de nem Üzbegisztánba érkeztél, hanem Kazasztánba.
Így van, hát Budapest ből Simkentbe van közvetlen járat, ez Kazasztán harmadik legnagyobb városa, Dél-Kazasztánban egy több mint egymilliós, hát ilyen ipari, kereskedelmi város, és onnét mentünk át kocsival Taskentbe, Üzbegisztán fővárosába.
És ott volt a kaland is.
Igen, mert tavaly még volt közvetlen járat Budapest-Taskent, most nincsen. Budapest-Simkent az is ilyen 5 vagy 6 óra. Tehát eléggé nagy a repülő, nem volt tele a repülő, nem kelt el minden jegy szerencsére, úgyhogy nem volt zsúfolt, tehát nem ültek mellettem, se oda, se vissza, vagyis jó volt. És akkor megszálltunk szállodában, és akkor reggel elindultunk a kazak-üzbék határ felé, ott ki kell szállni, gyalog, lehetne kocsival menni, de akkor 5-6 órát kell várni, így meg hát olyan durván 20 perc alatt átverekedtük magunkat, néha majdnem szó szerint, tehát olyan volt, mint egy Kusturica film. Tehát seftesek, meleg volt, iszonyú meleg, mint itt. Sorbaállás, nyüglődés.
Pedig hát ez szeptember.
Szeptember, de ugyan, hát jóval délebre vagyunk, meg pont ilyen sivatagosabb a rész.
Úgyhogy nézzük is el Üzbegisztán. Tehát
északon Oroszország, alatta van Kazaksztán, a hatalmas ország, és alatta van Üzbegisztán. Tehát Üzbegisztán a volt Szovjetunió tagja, de nem határos Oroszország. Átverekedtük magunkat a kazak-üzbék határon, ott a túloldalán vártak bennünket, leszálltunk a kocsiból, tehát határoz, tehát én bírom ezeket, de akikkel voltam, úri népek, az ehhez nem szoktak, az ilyen balkáni tempó, tehát ott ilyen zsibvásár, árusok, élő állat most nem volt, de mindenféle. Kérdeztem, hogy mit hoznak a seftesek, mondják, hogy egyik országban van autóösszeszerelőipar, akkor viszik át az autóalkatrészt, a másikban van, nem tudom, sejemszövet, akkor azt viszik, csokoládé. Te volt valaki, mondta, hogy nem tudom, hogy szeretik, vagy olcsóbb a csoki. Hát ezek, akik ott járnak.
Nekem is hoztál egy kazak csokit.
Így van, kazak csokit hoztam neked. De akik járnak ott, a napi szinten tudják, hogy mivel érdemes foglalkozni. És
akkor most beszélgessünk Üzbegisztáról. Melyik ez a három város?
Megérkeztünk Üzbegisztán fővárosába, Taskentbe, ami szintén történelmi város, de nem olyan izgalmas, mert 66-ban volt egy borzasztó földrengés, ami nagyon sok mindent romba döntött, és egyébként is sokkal szebb helyek is vannak, de azért ott is eltöltöttünk egy pár napot. Azt tudni kell, hogy Taskentben van a világ legrégibb fönnmaradt Korán kézirata, talán a 7. századból, hát pontosabban a szentkönyvnek, az iszlám szentkönyvének egy harmada van meg, de az a legrégebbi. Nem ott keletkezett, de a nagy üzbég hadvezér hódító 15. században a Tamerlán, vagy Timurlenk, amikor megszállta, elfoglalta Bagdadot, elhozta. És azóta ott van, és most már pár éve épül egy hatalmas komplexum, ugyanis Üzbegisztán, illetve Taskent lesz az iszlám világ fővárosa.
De maga a ítélet elmondása szerint egy lájtos.
Hát lájtos, ugye a szovjet évtizedek megtették a hatásukat, tehát névleg muzulmánok, de vannak is, akik gyakorolják a vallásukat, de azért ez a napi ötszöri imádság nem egy mindenkinek, és a hétköznapokban úgy nem érzékeled. Általában annyi van, hogy mondjuk a legtöbb étteremben alkoholt nem szolgálnak föl, vagy van egy külön szoba, ilyen alkoholos szoba, ahol egyszer valaki bement. Tavaly utaztunk, és akkor alkoholmentes sört hoztak neki, és akkor azon csodálkozunk. Meg boltokba, ha ki van írva, hogy halal, az ugye, mint a kóser a zsidóknál, tehát bizonyos rituális szabályoknak megfelelő ételek vannak, de egyébként hát szupermarketben, meg ilyen helyeken boltokban ott minden kapható. Sőt, a legtöbb áru ilyen világáru. Tehát a Pepsi meg a Coca-Cola ott ugyanúgy vetélkedik, meg ugyanazt megkapod, amit.
Milyen az infrastruktúra?
Infrastruktúra néhol meglepően jó, az utak már egész tűrhetők, mi vonattal mentünk.
De most Taskentben.
Most Taskingen. Tehát Taskent is környéke. Taskentből mentünk Szamarkandba vonattal, Afrosziobnak hívják express vonatot, baromi jó, 220 a végsebessége, de úgy megy, hogy nem veszed észre, amit a 20-szal elötyögne. Ilyen dizájnos, spanyol, kényelmes vonatok vannak, de ami az egésznek az alapja, az a pálya. Olyan vasutat építettük, hogy elbírja ezt a sebességet. Tavaly még emlékszem, hogy állandóan ki volt írva, hogy mennyivel megy, és most meg nem. Rákérdeztem a vasút személyzetén, és azt mondta, hogy olyan gyorsan megy, hogy többeket megriasztott, hogy mi az, hogy 200-al száguldunk, ott riadoztak, ezért a vasúttársaság kikapcsolta a sebességjelzést, és akkor még Szamarkandból van Buharában egy vasút, a többi az nem olyan fejlett, de ez baromi gyors, hát mondom, 2 óra 20 perc alatt, nem 500 km, mint egész Magyarországon átvágnánk 2 óra alatt.
Ahol laktatok, az egy jó hely volt.
Szállodákban laktunk, tehát nívós helyen laktunk, sok ilyen van. Én amikor korábban utaztam, ott azért volt kevésbé nívós, ott nagyon sok, amit a Balaton a 80-as években, tehát szezonban minden ház az egy ilyen hostelnek kinevezik, és akkor ki lehet venni szobákat, tehát minden ugye bookingon, vagy a interneten keresztül megy.
Ki megy oda nyaralni?
Hát egy jó kérdés. érdekes, hogy a nyár mikor van, mert tulajdonképpen most jön majd az igazi szezon, amikor nincs olyan meleg. Amikor először voltam, akkor...
Ez tavaly volt?
Nem. Tavaly is voltam, de 2021-ben voltunk, akkor Buharában konkrétan 45 fok volt.
Szeptember?
Nem, az nyáron volt. Az állam fejleszti a turizmust, vannak beruházások.
És ők honnan jönnek?
Világ minden táján. Hát oroszok, ők ugye közel köztársaságból, igen, de külföldi, rengeteg külföldi van, tehát gazdag nyugatiak, rengeteg nyugdíjas fehér, nyugati nyugdíjas nő általában ilyen rendezvényeken.
És kínai látom. Fotósok, japán fotósok?
Hát volt egy-két kínai-japán csoportot is látni, de az még annyira nem.
Jó, akkor térjünk vissza Üzbegisztára, Taskentnél tartunk, miket láttatok, mesélj itt az emberekről, ételekről, italokról, mondjuk mesélj az embereket.
Először is a nyelv az ugye török, a nagy török nyelvcsalád tagja, az 5-600 millió, tehát a törökök, azeriek, kazakok, kirgizek, türkmének, üzbégek, ezek úgy nagyjából értik egymást. Olyan, mint ahogy a románok értik az olaszt, vagy a franciát, többé kevésbé, van nem még közelebb is ezek a nyelvek. A nemzetiség, vannak a nagyon jellemző, ilyen nagyon vágott, nagyon vékony szemű üzbégek, tehát én ugye még a szovjet időkben is éltem kint a Szovjetunióban, de nem jártam Üzbegisztánba, de ott, ha az üzbék szóba került, akkor ez a sztereotípia, hogy ül a sarkain, teázik, az a kis hímzett vagy fekete tyübitjék, a sapka van a fején, és nagyon vékony a szeme, és általában dinnyét termesztő, vagy valami. De egyiket részben ez igaz is, viszont mint kiderült, Üzbegisztánban 130 nemzetiség van. És némelyek nagyon eltérő. Tehát így az utcán mész, és látod, hogy eltérő. Tehát a tadzsik, a keletebbre eső területek, azok tadzsik hatások. A tadzsikok, azok ugye irániak, vagy Afganisztán, ez a perzsa kultúrkör és genetikailag is. Tehát konkrétan Szamarkand és Buhara város, azok volt tadzsik városok. Tehát azokat átcsatolták a Szovjetunió alatt.
Szamarkandban is voltál.
Ott is voltam, tehát az jó messze van a határtól, de hát a szovjet időkben sakkozgattak a földgömbben, vagy a földabroszon, és látni, hogy ez a perzsa hatás, tehát keolabb a bőrük, így más az arcuk, nem olyan húzott a szemük. Tehát
és milyen ezek az emberek?
Az emberek rólunk virít, hogy én vagyok a nyugati turista, mert még én a csórombak közé tartozom, mert ott tényleg
dolgozom. Csórónak álcázod magad, de azért...
Nem, tehát ott vannak olyan szállodák, meg olyan frissen épült komplexumok, világ bármely táján megállja a helyét, tehát konkrétan, ahol laktunk, azt mondták, hogy ez 4-5 éve épült, 500 millió dollárba került ez egy konferencia központ, több szálloda, apartmanházak, ilyesmi. Tehát kinézem, mint a New Yorkot látnád. Sötétben megy, világosban kicsit más.
Beszéljünk akkor az ételekről, italokról.
Ételekről, hát ugye iszlám, tehát muzulmán ország, disznóhúst nem esznek, ez engem különösebben nem ver földhöz, mert vegetáriánus vagyok, tehát marhát, csirkét, birkát esznek néha, üzbégek a fűri, utcákon is néha hallani ilyen pitypalattyot, tehát ilyen letakart kalickákba tartják a fűrjeket, tehát eszik is, meg a fűrtojás gyakran előfordul, és fontos különbség Kazaksztánhoz képest. Az üzbégek letelepedettek, van építészet, épített örökség, a mezőgazdaság van, és ők nem nomádok, ezt elmondják, szemben a kirgizekkel, a kazahokkal, akik 100 éve még jurtában laktak, tehát nem nagyon volt épített szállás, és ott, amikor Kazasztánban voltunk, a étteremben beültünk, egy kis étterem, baromi jó volt minden kaja, de kérdezgettem az ételeket, és akkor mondta a pincér, hogy ezt inkább ne rendeljük, mert lóhús. Tehát ott simán étteremben többfajta lóhúst is ehetsz, lóhús konzerv is van, hát itt Magyarországon, ha egy átlag étteremben lóhúst kínálnál, szerintem akkor azért utána kérdeznének.
De hát lehet kapni.
Ez a lóhús evés és a jurta, ez nomád. A hagyomány üzbégeknél ez másképp van, ott ugye a sejemút hálózat keresztezte egymást, tehát ott a kereskedelmi útvonalak miatt sokkal nagyobb volt az áru pénzmozgás, ott volt szándék is, meg lehetőség is, hogy építkezzenek. Úgyhogy Üzbegisztánban nagyon gazdag az épített örökség, kicsit behatároltabb, mint Európában, így 3-4 fajta épület van mind. Többnyire vallás, ugye minaret, a magas torony, a medresze, ez a korán iskola, ahol tanultak, a mecset, mondjuk a muzulmán vagy iszlám templom, és van még a ilyen mauzóleum, tehát ilyen sír építmények, mint ilyen kisebb fajta mecsetek, az elitnek. Volt a temetkezési hely, gyönyörű 15-16. századi több évszázados majolikák, amik úgy néznek ki, mintha tegnap jöttek volna ki a gyárból, ott mutatták, hogy amit kipótoltak, ami lepotyogott, az 21. századi, az mondjuk 5-10 éve készült. Ugye ez is van, tehát ott volt kultúra, kézművesség az nagyon megy, évszázados hagyománya, egyik térségben fafaragás, másikban a fazekasság, most sejemszövés is van, kelmefestés, szóval mindenféle gyönyörű faragott dolgok vannak, ugye az iszlám tiltja az emberábrázolást, illetve ember és állat ábrázolás, ez azó vannak kibúvók, és vannak nagyon érdekes érdekes kivételek, ezek részint más zoroasztriánus hatás, de alapvetően tilos. Például volt, hogy állatokat látunk, madarakat ábrázoltak, nagyon szép míves rajzok, és akkor kérdeztük, ez hogy van, és a idegenvezető tavaly mondta, hogy nézzük meg jobban, és mindegyik állatnak nyakán volt egy vonal. Azt jelenti, hogy át van vágva a torka, tehát már nem él. Élőt nem szabad ábrázolni, de a nyaka vágott, döglött madarat, ezek szerint igen. Szóval ilyen kibúvók vannak, és ez a kisebb rész, a többség az ornamentika. Ugye kétfajta ornamentika van, mondjuk az indázó, a növényi, amiben sok a hajlott vonal, a másik pedig a geometrikus, tehát a derékszög. Egyes szögben van, és elképesztő gazdag formavilág. Nagyon jellemző a térségre faragott oszlopok, gyönyörű, 2-3 méterestől, akár mint a 8-10 méter. Kemény fából, szilfa, az egy nagyon kemény fa, terem a szilfa, és a másik nemes fa, amit nagyon kedvelnek, de az nem nagyon nő, azt hozatni kell, a diófa. És akkor ezt megfaragják, és valahogy lekezelik, ahol és akkor az évszázadokig. Eláll van egy mecset, oda nem tudtunk bemenni, a Dzsuma mecset, ahol 213 faragott oszlop van.
Utcásként?
Nem, ez Hívában van, ott a 1000 év oszlopművészet volt, úgy szedték össze a térségből az összes. A művészettörténet szempontból is.
Híva az, hogy viszonyul Taskent?
Taskent az ország keleti részén van, az egy termékenyebb vidék. Már sivatagon túl vagyunk, és onnit még keletemre van a Fergana folyó völgye, az éléskamra. Híva az az ország túlfelén, délnyugaton van, oda mi repülővel mentünk, egy napra mentünk hajnalba. Repülőre szálltunk, és éjfél után szálltunk vissza repülőre, de megérte, az a sivatagban van. Tehát ott, ahogy nyugat felé megy az ember, ugye két sivatag találkozása van Üzbegisztánban, az egyik ugye északon a Kizilkum, a vörös homok, és délnyugatra a Karakum, a fekete homok, és ott mindegyik város vagy település, ami volt, az oázis. Tehát ahol van víz, ott van élet, úgyhogy ezek mind évezredes városok. Híva egy kisváros, százezres város, és megmaradt a világ csodája, tényleg gyönyörű helye. Icsánkalának hívják, egy belső vár, azt jelenti belső vár, kisebb, mint a magyar, ugye budapesti várhegy, egy negyed négyzetkilométer körülbelül, egy ilyen agyag, vályog erőd, most már ki van pótolva minden, de hogy valami 17. századi látképet mutat, és hát rengeteg a turista. Most, ahogy voltunk, nem volt olyan sok, egyébként lehetett volna sokkal több is, tehát ehhez mérten azért vannak ugye turista produkciók és egyebek, de úgy a történelem lehellete, ez megcsap. És
beszéljünk még arról, hogy ugye a szovjet időszakban egészen biztos sok Zsiguli és Moszkvics volt, de most már szó nincsen. Baloldali vagy jobboldali közlekedés van?
Normál európai közlekedés van, de nagyon sok importautó van. Amikor először voltam, akkor még több volt a lepukkant kocsi, most már mondjuk használt. Tehát nem a lestrapált, hanem a használt nyugati autók vannak, tehát konkrétan mi Kazasztánban egy jogkormányos Toyotával mentünk, ami ugye előzésnél nem a legelőnyösebb, tehát előfordulnak ilyenek, de Üzbegisztánban saját autógyártás idézőjelben van. Minden második autó fehér böhöm nagy Chrysler. Tehát ez az egyik jellemző.
Kell is ez a...
Hát ott szerelik össze, a másik van a Damas, azok ilyen kis 6-8 személyes ilyen minibuszok, ilyen kis mikro-mikro buszok, és nagyon jellemző, hogy ezek a Chryslerek nagyon nagy autók, tehát mint a BMW akkora, de kicsi a csomagtartója, mert általában átszereli gáz meghajtásúra. Tehát kinyitod, és akkor alig fér be. Csomagban ott van 2-3 gázpalack így egymásra. Rakvát sokkal olcsóbb a gáz, mint a benzin. Üzbegisztánban van valamennyi ásványi kincs, tehát van valamennyi kitermelés, de azt hiszem ott a legdrágább Közép-Ázsiában a benzin. Kazasztánban minden van. Ez egy nagyon gazdag ország, csak nagyon nagy. Üzbegisztán viszonylag kicsi, nagyon sokan vannak, tehát 2-3-szor akkora, mint Magyarországon, vannak majdnem 40 millióan, tehát nagyon nagy családok vannak, mondjuk 6-8 gyerek simán belefér, ezt az állam támogatja. Hát én főleg a turistás helyeket láttam, tehát a nagyvárosokat, illetve Híva, de az UNESCO első volt, amelyik megkapta a térségben a Híva UNESCO világörökség részét méltán, de ott azért, amikor kimentünk és a környező utcákban mászkáltunk, ott azért ott van a nyomor, de ezt kell mondom tényleg, hogy nyomor, szovjet hagyaték, tehát elhanyagolt házak, rissz-rossz így úgy élnek, hát érdekes világ, de van potenciál. Az országban egy autoriter ország, hogy úgy mondjam, tehát erőskezű vezetővel, ott egyébként ennek hagyománya is van, meg más nem is nagyon lehet elképzelni, de úgy rendben van, tehát nem egy durva diktatúra, szóval ezért ez nem. Észak-Korea, ha az ember betart bizonyos szabályokat, mondjuk nem akar nagyon nyugati politikát, vagy olyan eszméket terjeszteni, mert az életmóddal nincs gond, hát ott is mindenki. Jó kocsik, jó lakás, tehát mobiltelefon, internet, ilyesmi szabadon. Ha ezt betartod, akkor nagyjából békén hagynak, kérdezik, hogy ők szoktak-e utazni, és akkor mondják, hát, hogy így a környező országokban. Tehát, hogy Európába elmehetnének tulajdonképpen le. Például Magyarország és Üzbegisztán közt nem kell vízum. Tehát szabadon mész a útleveleddel, vagy a személyigazolványoddal. De ott valahogy ez nincs benne. De volt olyan, aki járt nyugaton. Tehát munka lehetőség van, szerencsés a földrajzi fekvés, ugye turizmus, sok ember jön, nagyon szép pályaudvarok vannak, repterekkel sincs gond. Mondom, a gyalogos határátkelés az kicsit emberpróbáló, én ezt is bírom fizikailag, de az úri butasok azért ezen egy kicsit fennakadtak. És hát az iszlám ugye a hétköznapokban nem nagyon. Tehát vannak mecsetek, van hitélet, de mondjuk ilyen lefátyolozott nők, meg erkölcs csőszök, mint Iránban, ahol tényleg megvesszőznek az utcán, ha kivillan a bokád, ha nő vagy, és ott baj lesz, szóval ilyesmi nincsen.
Köszönöm a beszélgetést Turóci Gergely irodalomtörténésznek.
Szállem alájukon!
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.